Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Igen, és ennek központi szereplője lesz dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, aki itt van velünk a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, szerelem, tex gyengétség. Úgyhogy volt egy ilyen rovata Veres Pál szexológusnak az Ifjúsági Magazinba. Szerintem erre hajaz a mostani rovatunk. Ugye abban lehetett megkérdezni azokat, amiket nem mert másképp az ember megkérdezni, a testiségről, az érzelmekről, stb. Stb. Úgyhogy most egy ilyen kísérlet, bár nem is, most látom, hogy ez a Bravo magazinban volt, nem a Veres Pali bácsi csinálta?
Így van, annak idén a Bravo magazinban volt a Szerelem, Szex, Gyengétség című rovat, ahol képmadár jeligére lehetett megírni a különféle intim problémáinkat, és akkor a szakértő erre válaszolt.
Igen. Na, hát mi is ilyennel próbálkozunk, mert összegyűjtöttük a leggyakoribb kérdéseket. Nem mindenre tudtál válaszolni, mert ugye az adásnak volt egy témája, és hogy amentén haladtunk, nem mindig volt idő a kérdésekre. Hát úgyhogy egy ilyen felvilágosító kampányt már tartottunk korábban nagy sikerre, most megint ezt csináljuk.
Így mit van, és hozzá? Elmondjuk a telefonszámunkat is, 0630 2010 909, hogyha esetleg valakinek külföldi bevétele támadt, és nem szerepel itt a mi példáinkban, akkor az ugye meg is megpróbálunk arra is választ kapni, Csabától.
No, és már jött is egyébként egy úgyhogy nagyon érdekes kérdés. Na mindegy, menjünk sorban. Kriptó kérdése, jól látom az első. Kriptottó. Nagyon szép. 2020-ban kriptovalutákat vásároltam 10 millió forintért, ezeket 2021-ben nyerességgel értékesítettem a Binance-en. Most akkor hogyan kell adózni a nyereség után? Kérdezi ő.
Ugye ez most egy rendkívül közkeletű kérdés, hiszen 2022-től a magyar SZIA törvénybe bekerült egy új kategória a kriptósok kedvéért, ez a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem. És igaz, hogy ez 2022-től alkalmazható szabály, viszont az SZIA törvény betették, hogy visszamenőlegesen már 2021-re is lehet alkalmazni ezt a szabályt, tehát hogyha 2021-es évben volt nyereség, már arra is lehet ezt az új szabályt alkalmazni. Viszont ugye itt egy fontos momentum az, hogy a Binance volt a jövedelem forrása, és ugye ez nem egy karcagi betéti társaság, tehát innentől fogva ez nemzetközi jövedelemnek fog minősülni, külföldről származik a jövedelem. És ez azért fontos, mert tévesen általában mindenki a hazai szabályok után szokott nyúlni, azonnal, holott az esetek 99%-ában ezek a kriptojövedelmek mind-mind külföldi jövedelmeknek számítanak, még akkor is, hogyha a virtuális térben történt a jövedelemszerzés. Tehát itt egy magyar adózó egy külföldi bejegyzésű tőzsdéről szerez jövedelmet, ez határon átnyúló ügylet lesz, és innentől fogva eljön ez a pont, hogy meg kell nézni, hogy melyik országnak van adóztatási joga. És ez azon múlik, hogy van-e adóegyezményünk, vagy sem azzal az országgal. Ugye a Binance az Seychellen, meg Kajmán szigeteken van bejegyezve, attól függ, hogy éppen mi a kedvezőbb számára, viszont egyik országgal sincsen adóegyezményünk, amelynek következtében, mivel nincs adóegyezmény, nem kell megnézni az adóegyezményt, így a magyar szabályokat kell majd alkalmazni. De ha például más országból származna a jövedelem, akkor lehet, hogy az adóegyezményt is elő kellene vennünk. Viszont hogyha ebbe a kategóriába tartozik, hogy kriptoeszközzel végrehajtott ügylet, akkor ugye az új szabályok értelmében csak 15% SZIA-t kell fizetni utána, SZOCFO-t pedig egyáltalán nem kell fizetni, ami így elsőre viszonylag előnyösen hangzik, viszont az új szabályozáson azért van egy szépségtapaszt, méghozzá ez a nyereségnek a kérdése. Ez a jogszabálynak a neuralgikus pontja, ugyanis, hogyha a kriptobefektető 2020-ban vette a kriptovalutát, mondjuk 10 millió forintért, és 2021-ben eladja mondjuk 15 millió forintért, akkor a bevétellel nem állíthatja szembe a 2020-as 10 millió forintos kiadását. Tehát a teljes bevétel a 15 millió forint után kell adóznia, 15% SZIA-t, míg ha tárgyéven belül történik a vásárlás és az értékesítés, csak akkor lehet figyelembe venni ilyenkor azt, hogy mi volt a kiadás ezzel kapcsolatban. Tehát itt nagyon oda kell figyelni ennél a kriptoeszközös jövedelemnél, hogy a tárgyéven belüli beszerzés és kiadás, ami szembeállítható egymással ilyenkor. Tehát jelen esetben, ha 20-ban vette és 21-ben adta el, akkor a 21-es teljes bevétel innentől fogva nyerességnek fog minősülni, és azután kell a 15% SZIA-t megfizetni.
Na, egy teljesen más, de megint csak életszagú kérdés jött korábban. Egy német cégnek dolgozom Magyarországról, home office-ból. A munkaadóm német, én magyar adózó vagyok. Havonta kapom a munkabéremet, levonják belőle az adót.
Kedves egészséges, ez így van.
Rá is tüsszentettem. Ugye ezek után már nem kell adóznom Magyarországon a munkabérem után.
Hát ugye itt is egy nemzetközi ügyletről beszélünk. Munkabért kap az illető hölgy Németországból. Innentől fogva ugye ezt külön kell bontani adóra és járulékra, hiszen a munkabérek után ugye ez a két adó nem is felmerülhet. És ugye az adóra ilyenkor a német-magyar adóegyezmény irányadó, a járulékra pedig egy uniós TB rendelet, ezt már közösségi szinten egységesítették. Ugye, hogyha majd megyünk tovább az adó részével, ugye, ha megnézzük a német-magyar adóegyezményt, de egyébként az összes többi adóegyezménynek a 99,9%-a így rendelkezik, hogy ott adózik a munkajövedelem, ahol a munkát végzik. Tehát jelen esetben a munkavállaló Magyarországon végezte a munkát, az itt végzett munka ellenértéke Magyarországon adóköteles, tehát a német cég nem jár el helyesen, amikor tőle levonja az adót és Németországban fizeti meg, ugyanis Magyarországon kellene. Ami a járulékot illeti, itt az uniós rendelet annak idején tisztába tette ezt a kérdést, ugyanis csak egy ország szabályait lehet alkalmazni, és hogyha magyar lakóhelyen rendelkező személynek van magyar munkavégzése, az is egyértelműen Magyarország lesz, tehát a járulékot is a hazai szabályok szerint kell megállapítani. Tehát összefoglalva, ha egy az egyben Magyarországon történik a munkavégzés, hiába egy külföldi cégnek dolgozik home office-ból, de ha azt Magyarországon teszi meg, akkor abban az esetben mind a személyi jövedelemadót, mind a járulékot Magyarországon kell megfizetni. És ide egy kiegészítés, hogy ugye a német cégnek ilyenkor nincs alkalma levonni a magyar adót, nem minősül kifizetőnek, ilyenkor a munkavállalónak köteles ezt befizetni a munkáltatója helyett, tehát úgy kell, hogy a fizetését is megkapja, illetve a Magyarországon fizetendő adót is megkapja a munkáltatótól, és neki kell bevallani az adóhatóság részére.
Uh-huh. Na, ez is egy szép történet.
Bocsánat, szabad ne felejtsd, még egy nagyon fontos történet, és egyelőre még nem figyel oda rá az adóhatóság sem, meg a cégek jelentős része sem, hogy a magyar társasági adó törvénybe és még sok más uniós országnak a jogszabályába bekerült, hogyha hosszabb távon egy magyarországi alkalmazottja útján nyújt szolgáltatást egy külföldi cég, akkor abban az esetben a külföldi cégnek telephelye keletkezik Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor Magyarországon társasági adót kell fizetni. Tehát azért itt egy fontos elem, ugye, hogy magyarországi munkavállalóján keresztül nyújtja a cég a szolgáltatást. Tehát az, hogyha csak bedolgozik, neki nem tartozik ide, de hogyha ténylegesen szolgáltatást is nyújt a munkavállalója, akkor a külföldi cégnek telephelye keletkezik Magyarországon. Egyelőre még ugye nem foglalkoztak ezzel, mert mindenki a radar alatt száll, mert most van 2-3 alkalmazottja Magyarországon, ez nem tűnik fel senkinek, De például nem egy multicégnél már láttam azt a gyakorlatot, ahol külföldi home office-ban dolgoznak az alkalmazottak, hogy csak olyan országba engedik őket home office-ba dolgozni, ahol már van telephelye annak az adott cégnek. Tehát aki be akarja tartani a szabályokat, erre is odafigyel, de egyelőre még nem ez lesz a központi téma az elkövetkezendő időszakban.
Na figyelj, azt írja a hallgató, hogy ő más hallott kriptoügyben. Minden hír szerint 2 évre visszamenőleg szembeállítható a nyereség a veszteséggel, mint a tőzsdei ügyleteknél. Ő így tudja.
Ezzel teljes mértékben egyetértek, csak ugye 2 külön dologról beszélünk. Ha lezárom az adóévet, lehet, hogy volt nyereségem, vagy volt veszteségem. Ezt bevallom, és utána a következő évben ezzel szembeállíthatom. De attól függetlenül, hogyha én 21-ben vettem egy kriptovalutát, nem adom el, nincs se nyereségem, se veszteségem, majd 22-ben eladom, és akkor nyereségem keletkezik, akkor nem vehetem figyelembe azt, hogy 21-ben mennyiért vettem a kriptovalutámat. Tehát ez a különbség a kettő között, ez így igaz, hogy két adóév távlatából el lehet számolni a korábbi év veszteségét is, de az azt jelenti, hogy akkor az adott évben lezárult a tranzakcióm.
Na nézzük még egy hasonlót, mert nagyon szalad az idő. FX professzor kérdezi, hogy ő forexezett, vagyis ugye devizákkal kereskedett egy brit Virgin szigeteki forex engedélye rendelkező szolgáltatónál. Ez ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül-e?
Ugye itt a kérdés arra irányul, hogy kedvezőbben adózhat-e.
Igen.
Ugyanis az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnél is az a szabály, hogy nincsen szocó, és csak 15% SZIA-t kell fizetni, sőt itt is érvényes az a szabály, hogy 2 év távlatából el lehet számolni a veszteséget is a nyerességgel szemben. Viszont nagyon fontos ennél a kategóriánál, hogy mi minősül elismert külföldi pénzpiacnak, ugyanis ide csak azok az országok tartoznak, amelyek az európai gazdasági térségben találhatóak, illetve ha van adóegyezményük Magyarországgal, és biztosította a pénzügyi felügyeleti hatósággal az információcsere. És hát Brit Virgin szigetekkel sajnos nincsen adóegyezményünk, tehát innentől fogva hiába működik engedéllyel jogszerűen az a külföldi szolgáltató, ahol forexezik az adózó, akkor abban az esetben, mivel nem minősül ellenőrzött tőkepiaci tranzakciónak ez az ügylet, így a kedvezményes szabály sem alkalmazható rá, nem lesz ellenőrzött tőkepiaci ügylet, így jobb hiány ilyenkor az ügyletből származó bevétel az egyéb jövedelem kategóriába fog tartozni, ugye azután ugyancsak 15% az SZIA, viszont felső korlát nélkül kell szocót fizetni 21-re.
No, ehhez kapcsolódik egy hallgatói kérdés. Ellenőrzött tőkepiaci műveletekből valakinek külföldön árfolyam nyeressége van, kell-e szocót fizetnie?
Abban az esetben, hogyha megfelel az elismert külföldi pénzpiacnak az a piac, ahonnan származik, tehát a befektetési szolgáltató engedéllyel rendelkezik, és mondjuk EGT tagállam vagy adóegyezményes ország információ cserével, akkor abban az esetben az árfolyam nyereség után csak 15% SZIA-t kell fizetni. Annyi kiegészítés ide, hogyha valaki meg akarja nézni, hogy mik minősülnek ilyen ellenőrzött tőkepiacoknak, vagy elismert külföldi pénzpiacoknak. Tehát pénzpiacról beszélek, nem a szolgáltatókról, akkor abban az esetben az MNB-nek is, ha jól emlékszem, fönn van a honlapján, ahol látható tételesen, hogy mely országoknak a szolgáltatói fognak ebbe a kategóriába tartani.
Na, aztán figyelj, eBay-en vagy más online piacon értékesített termék után PayPal számlára érkezik a pénz. Látja ezt az adóhatóság? Kérdezze, rendkívül fantáziadós nevű Blackbird Jones.
Igen.
Valamiért ez a kérdés mindig felszokott előni, hogy mit lát az adóhatóság és mit nem.
Engem lát, mert állandóan írnak levele.
Igen,
és hát ugye megint csak a felvilágosítás egyében nem mindegy, hogy ki az, aki vel utána meg kell osztani az intim részleteket, és hát ugye itt az adóhatóság, aki leginkább kíváncsi szokott lenni a nemzetközi adózási kérdésekre. Ugye a PayPal-al kapcsolatban az az érdekesség, hogy vannak olyan országok, amelyek szerint jelentő pénzügyi intézménynek minősül, magyarán lejelenti azokat a számlainformációkat, amelyek nála találhatók abban az országban, ahol az adózó található. De az az érdekes, hogy találkoztam már olyan esettel, amikor az adott országnak az ott bejegyzett PayPal-ja nem volt meggyőződve arról, hogy ez a szabály így létezik rá, vagy rájuk is vonatkozik ebben a formátumban, tehát azért vannak még anomáliák a nemzetközi információ cserében is, hogy melyek azok a szolgáltatók, akikre kiterjed, és akikre nem. Mondjuk onnantól fogva, hogyha ezt a Common Reporting Standard CRS nyomtatványt, vagy a FATCA nevezetű nyomtatványt elkezdi kitöltetni a szolgáltató a számla vezetővel, akkor jó eséllyel számíthat arra, hogy lejelentik róla az adatokat. Tehát általában az első lépés, hogyha kérnek adószámot, illetve ugye meg kell adni a lakcímet is, és van külön nyomtatvány erre, ami az információ cserét segíti elő, akkor számíthat arra, hogy lejelentik. Egyébként pedig jó eséllyel nem. Ugye gyakran ez fölmerül kérdésként mondjuk a Wise-nál is, meg van még sok hasonló szolgáltató, vegyes a kép, hogy kijelentés ki nem. Minden esetre az biztos, hogyha viszont az adóhatóság megkeresi őket, akkor teljes mértékben együttműködőek szoktak ezek a szolgáltatók lenni, és kiadják.
Nagyon szalad az időnk, még egy speciálisnak mondható területet nézzünk át. Flush Örs kérdezi, hogy külföldi online pókerből szerzett jövedelmet hogyan kell adóznia utána?
Ugye ez a póker egy érdekes területben nem biztos, hogy nyújthatna Magyarországra ide szolgáltatást.
De hogy úgy kezdődik?
Játék szervező, de lehet, hogy ügyes VPN-ező az illető. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy illegális szerencsejáték szolgáltatást nyújtanak ide Magyarországra.
Jól kezdődik. Már jól kezdődik, igen.
Tehát ennek ellenére adó köteles, még ha illegálisan nyújtják is ide a szolgáltatást. Viszont érdekes dolog, hogy különbség van a játékok között az szerint, hogy ez egy önálló tevékenységnek minősül-e, avagy sem. Jellemzően önálló tevékenységnek minősül a póker, hiszen aktív tevékenységet fejt ki az illető. Egyébként a NAV is így gondolja. Tehát ebben az esetben ugye önálló tevékenységnek minősül, ami után ugyancsak 15% az SZIA, viszont ugye ennek TB vonzata is van. Míg a sportfogadás például nem tartozik az önálló tevékenységbe, az már egyéb jövedelemnek minősül, mondjuk igazi pókerről volt szó, csak gondoltam, hogy hozzáteszem ezt.
Világos.
Pluszban infóként.
Oké, hát még a maradékot majd a következőben.
Egyet még nem, vagy nagyon megyünk.
Nagyon-nagyon megyünk, és még két beszélgetésünk van.
Azt mondja, hogy mit tegyek olyankor, mi van akkor helyesen, hogyha például a külföldi ügyfél vagy alkalmi munkaadó a számítógépes munka után egyszerűen nem kér számlát?
Hát igazából az már a külföldi munkáltatónak a dolga, hogy ő kéri vagy
attól
sem.
Még nekem be kell állítanom azt az összeget.
Ha a számla kiállításra kötelezettnek minősül, akkor ki kell állítani, nincs mese, és küldje el neki, maximum a kukában landol utána ez a számla, de attól függetlenül rá a magyar szabályok vonatkoznak, magyar szabályok szerint kell számlázni. Igen, nem minden ország olyan rigorózus a számla fegyelem tekintetében, mert sok helyen elég egy szerződés, még számlát se kérnek a felek közötti ügyletről. Magyarország nem ezt a tábort erősíti, úgyhogy...
Igen, valami hasonló ügyem nekem is volt, hogy...
A számlát kiállítani.
Hogy nem foglalkoztam vele, hogy ő mit csinál a számlával, nekem lett egy, és az volt a lényeg, és így ez alapján lehetett adózni. Oké.
Okay. Igen, annyit tudok ígérni, hogy a következő adásra, hogyha még most jöttek be kérdések, akkor azt fel fogom dolgozni, és akkor azt is meg tudom válaszolni a hallgatók.
Jó, meg még a listánkban is van egy csomó érdekes és fontos, úgyhogy szerintem akkor folytassuk ezzel az éteren átnyújtott adó tanácsadó irodánkkal. Csaba, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, szép napot neked!
Sziasztok!
Szia!
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal World Wise Zrt. Vezérigazgatójával beszélgettünk, a Facebookra pedig kiraktunk egy csodás videót, ahol a szakértő Dr. Magyar Csaba, a moderátor pedig Mihálovics András személyesen, ott is lehet még forrás.
Annyira elhúzódott ez a felvilágosítás, hogy el is ment a kedvem az egésztől.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba, Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.